Köszöntöm ezeket, szervusztok! Hát erős napot zár a magyar nyilvánosság. A reggeli órákban hozta ki a Direkt 36, hogy bizonyítható a feltételezés, miszerint Mészáros Lőrinc finanszírozta a 60 pusztai birtokát Orbán Győzőnek. És még föl sem mocsottunk igazából ebből az értesülésből, amikor végigsöpört a magyar nyilvánosságon a hír, miszerint az egykori jogvédőből lett, politikusból lett youtuber, Juhász Péternél házkutatást tart a központi nyomozó ügyészség. Igazából, hogy pontosan miért jelentek meg, az órákig nem volt tiszta, bár feltehetően megalapozott volt a gyanú, hogy valamilyen módon az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, az úgynevezett Szőlő utcai botrány kapcsán kerülhettek valamilyen módon a nyomozóhatóság munkatársainak a látókörébe, hát Juhász Péter, illetve videós tevékenysége. Aztán elkezdtek csepegni az információk úgy, ahogy azt Juhász Péter végre hozzáfért az eszközeihez és tudott kommunikálni a világgal. Most pedig itt ül velem szemben, hogy először és most így átfogóan végignézhessük azt, hogy pontosan mi zajlott le, mi indokolta ezt a házkutatást, illetve mit remél a holnapi tanúkihallgatásától, hiszen holnapra már tanúkihallgatásra is visszarendelték. Itt is már velem szemben a stúdióban. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat egy ilyen fárasztó nap végén, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szevasz, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük ezzel a mai kutatással, ami ugye egy kényszerintézkedés, amit elrendeltek veled szemben. Itt van előttem az a határozat, amit kaptál, ami hát elég sajátosan fogalmaz. Ugye azt mondja, hogy az emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társa ellen a budapesti regionális nyomozó ügyészség előtt a fenti számon folyamatban lévő büntető ügyben rendelték el nálad ezt a kényszerintézkedést, vagyis a házkutatást. Mielőtt rámennénk arra, hogy mi miatt lehetett bármifajta között ehhez az ügyhöz szerintük, egy pillanatra kérlek, hogy meséld el, hogy pontosan hogy nézett ki a reggeled, mikor értesültél arról, hogy házkutatás lesz majd nálad, hogyan nézett ki az egésznek a folyamata?
Hát én reggel fölkeltem, én minden nap 5:30 kelek, megittem a kávémat, elindult a nap 4 gyerekkel, tehát 4 gyerek volt nálam, mindegyik az enyém ráadásul, ez egy mázdi, mert tegnap még 5 volt, mert volt vendéggyerek is, de hogy elindultunk iskolába, leraktam minden gyereket, elmentem a kutyával sétálni, és hazaértem, hogy elkezdek dolgozni. Egész pontosan egy interjú kérésnek tettem volna eleget, mert 9:30 oda kellett volna érnem, tehát 9:40 készülöttem, hogy indulok el otthonról, és akkor megjelentek az ajtomban nyomozó ügyész urak és hölgy, öten, és közölték a házkutatás tényét velem. Igazából így indult. Kérdeztem, hogy mi az az ügy, amiben házkutatnak nálam, és akkor tájékoztattak erről, mert papíron valami azért vicces, mert ebben az ügyben, tehát Juhász Péter Pál ügyében az égvilágon semmit nem mondtam, semmit nem kommunikáltam, ami ne jelent volna meg a sajtóban. Tehát én, ha az ügyről beszéltem, akkor kizárólag nyilvános információkat osztottam újra. Úgyhogy, és még azt sem tudom magamra venni, tehát én nem olyan vagyok, hogyha kimondja valaki, hogy nem tudom, Zsolt, akkor fölpattanok, mint ha egy idegbe tűt szúrnának, hogy én is Zsolt vagyok. Tehát itt Juhász Péter Pál van emlegetve, én nem tudtam magamra venni még így sem, hogy az én ügyemben nyomoznak Juhász Péterként.
Igen, bocsánat, ezt mindenképpen hogy a nézetet, tehát névrokonság van, semmifajta egyéb kapcsolat nincsen a két ember
között. Remélem, nem kell elmondani, mert szégyelném, ha lenne bármi. Igen, névrokonság az van, de ezen kívül semmi közöm nincs az ő ügyéhez, és ezért furcsa, hogy ebben az ügyben miért jönnek hozzám nyomozni. És akkor mondták, hogy mit keresnek, akkor
mit
elmondták
keresnek?
A Zsolti bácsi is eredeti hangrögzített változatát, tehát hogy én hogy és hol és milyen körülmények között, és mire rögzítettem ezt a dolgot. Itt ugye telefonálni nem tudtam, egy telefont engedettem el az ügyvédemnek, Tóth Balázsnak, aki tájékoztatta arról, hogy vagy együttműködök, vagy kényszerintézkedéssel elveszik. Mondtam, hogy persze, hogy együttműködöm, tehát ilyen értelemben nem volt kérdés, átadtam nekik a telefont, amivel rögzítettem. Itt az fontos részlet, hogy én a videókat és az ilyen hangfelvételt azt egy dedikált telefonnal készítem, tehát hogy van egy külön készülékem erre, amivel kommunikálok, és a családi ügyeket, vagy a magánügyeimet, vagy a általános napszervezést intézem, az egy másik készülék. És akkor ugye azt mondták, hogy az eredeti felvétel okán jöttek ki hozzám, hogy azt találják meg. Hát mondtam, hogy az ezen a készüléken van, a dedikált készüléken. Ennek ellenére elvitték az összes eszközömet, ami megint gyanúra ad okot, hogy valószínűleg nem csak ez a hangfelvétel kell nekik, hanem mást is gyűjtenek. Nem lepődnék meg, ha a telefonomról különböző érzékeny információk a későbbiek folyamán kikerülnének a nyilvánosságba. Valahogy egy valamilyen propaganda oldal által, mert van ebben tapasztalatom már.
Ez azért nagyon veszélyes.
Erről beszélek, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy ez a valódi célja ennek a házkutatásnak, felmérni, hogy egyáltalán kikkel kommunikálok, mit és hogyan, és hogy mondjam, próbáljanak majd lejárató anyagokat készíteni. Innen is jelzem, hogy nehéz röhögés nélkül gondolom erre, mert én ma nem politizálok, nem török hatalomra, viszont nagyon szívesen, hogy mondjam, a vállamra veszem ennek a terhét, hogy bemutassuk, hogy hogy működik a hatalom.
Ugye az ügyészség kiadott még szeptemberben egy közleményt, miszerint a Szőlő utcai javítóintézetet érintő, eddig egyébként a rendőrség által folytatott nyomozást a legfőbb ügyészség a saját hatáskörébe vonta, és ugye ez volt az, ami Juhász Péter Pálhoz kapcsolódott. És amiben megalapozott gyanú volt arról, hogy mint javítóintézeti igazgató több nehéz sorsú fiatalt prostituáltként futtatott. Egy ehhez kapcsolódó nyomozati cselekmény miatt szálltak ki hozzád, hogy azt az előbb te is elmondtad. Miért pont a Szőlő utcai ügy kapcsán mentek ki hozzád, ugyanis a te elhíresült Zsolti bácsizós videódnak egy Ózd környéki gyermekotthon volt igazából, hát az volt érintett ebben az egész történetben, tehát ha a Szőlő utca és Juhász Péter Pál vonatkozásában van nyomozás, akkor hogy került a képbe az a videó, amit te készítettél?
Hát ebből is látszik, hogy valójában ez egy politikailag motivált cselekménysorozat, mert az ügyhöz, tehát valószínűleg nem tudtak mást előkeríteni, amiért ráfoghatnak, hogy jöjjenek oda és vegzáljanak.
Nem rágalmazásért folyik az eljárás, igaz?
Pont ezt, tehát hogy nem rágalmaztam senkit, nem jártam el semben se, hogy tehát kellett kreálni valami.
Nem is tudsz, hogy ilyen eljárás folyna ellened?
Hát miért folyna, amikor nem mondtam semmiért? Tehát olyat se tudok, hogy nem tudom, gyilkosság ügyében folyna ellen eljárás, mert nem gyilkoltam. Tehát ilyen viszonylag egyszerű, hogy mondjam, logikailag levezetni, hogy miért röhelyes az egész, és tényleg nehéz röhögés nélkül kibírni. Nyilvánvalóan ez egy kreálmány. Tehát ugye ez arról szól, hogy valami okot kellett generálni, hogy miért jöjjenek ki. Ott azt a választ kaptam, hogy azért jöttek ki, és azért keresik a Zsolti bácsit hangfelvételt ezen ügy kapcsán, mert az köti össze a két ügyet, hogy mind a kettőben felmerült, hogy magasrangú politikusok érintettek lehettek. És akkor én azt jegyzőkönyvbe vetettem, amikor panaszsal éltem a házkutatással szemben, hogyha ez egy kötő kapocs két nyomozati cselekmény között, akkor nagyon kérem őket, és ez jegyzőkönyvben van, hogy akkor 60 pusztára is menjenek ki, mert ott is vannak bizonyos bűncselekményekre gyanút okot adó események, ahol szintén egy magasrangú politikus érintettsége feltételezhető, úgyhogy most jegyzőkönyvben van, hogy van a Juhász Péter Pál esete, van a Zsolti bácsi, és még 60 puszta, amit összeköt, hogy mindegyikben egy magasrangú politikus érintett lehet. Szóval ezt a viccet félretéve, mert nyilván ebben van egy irónia, de azért azt lássuk be, hogy magasrangú politikus érintettség az nem csak ezekben az ügyekben, hanem a Kuslics Gábor féle interjúban, hogy egy másik intézmény kapcsán is szóba került. Szóba került, hogyha megnézi valaki, és innen látszik, hogy ez nem egy baloldali összeesküvés és politikai lejárató kampány. Hogyha megnézi valaki Füsi Angéla riportjait, aki azért nehezen vádolható baloldali elhajlással, hiszen a pesti srácok...
Újságírói alapossága is azért. Nehezen vádolható. Újságírói megalapozottságos nehezen vádolható.
Ott, amiket ő bemutat, ugyanis Szőlő utcában, vagy nem tudom, látta, de én megnéztem az ő interjúit, riportjait erről az esemény sorról, nekem rendkívül hitelesnek tűnik, megszólaltat, eltorzított hanggal és arccal Szőlő utcában dolgozó embereket, akik ugyanezt mondják el, amit Kuslics Gábor mondott el, és ugyanazt, amit egyébként más információk alapján a gyermekvédelemben dolgozók alátámasztanak. Összegyűjtött rengeteg anyagot. Hát lehet, hogy holnap hozzám mennek ki egy propagandistához, vagy mondjam, pesti srácok volt újságírójához, baloldali összeesküvőként, tehát hogy erre mondom, hogy ez egy bizonyos szinten, ha már az ember egy hátralép egyet, akkor mókás.
De holnap tanúki hallgatás, ami ezt nem gyanúsított, hogy meghallgatásra.
Így van.
Bármilyen jogkövetkezménnyel kapcsolatban kaptál-e tájékoztatást, hogy mi várhat rád adott esetben?
Mi várna rám, mert meghallgatnak, elmondom, amit tudok. Igazából azt tudom, mit fognak kérdezni, mert mindenre válaszoltam már itt helyben. Tehát mondták, hogy föltesznek pár kérdést, tehát hogy készült a videó, mi hangzik el rajta, meg ilyeneket. Én sokkal többet nem tudok erről se elmondani, hiszen teljesen nyilvánosság előtt zajlott mind a készítése, minden módja. Én magam a saját videómban elmeséltem, tehát hogy elmegyek és elmondom újra.
De hogyha az ügyészség további nyomozati cselekményeket rendel el, készülsz arra bármilyen szempontból, milyen jogi stratégiába vágsz ennek neki, vagy hogyan akarsz ezzel majd megküzdeni?
De ez nem egy jogi ügy. Tehát, hogy ezt ne vegyük komolyan. Ez olyan, mint amit jelentést kiadtak, az nem egy jelentés. Az, hogy ráírja valaki egy papírra, vagy még rá se írták szerintem, hogy jelentés, attól még nem válik azzá. Tehát, hogy jelentésnek kell, hogy legyen mondjuk minimum egy iktatószáma, vagy egy, nem tudom, mondjuk később kéne, hogy elkészüljön, mint hogy egyébként a felhatalmazást megkapja hozzá az elkészítője, hogy összegyűjtesse az adatokat. Tehát, hogy ezer sebből vérzik azt is, hogy egy jelentés. ugye ez, ahogy mondom, a fejlécen ott van, hogy milyen ügyben nyomoznak, ez nem egy valós jogi eljárás, még ha úgy is csinálnak, tehát nekem nincs félnivalom, ügyvéd nélkül megyek, nincsen okom képviselőt hívni oda, hogy elmondja azt, amit én tudok, vagy megvédjen abba, hogy úristen, mit mondjak. Nem számolok következő, ez egy kommunikációs hadjáratnak egy lépése, és hogy Kocsis Máté, mondtam, hogy jön még a...
Mindjárt beszélünk róla is.
Igen.
Maguk az ügyészek hogy viselkedtek veled, hogyan viszonyultak hozzád? Alapvetően kooperatívak voltak, vagy adott esetben kifejezetten megfélemlítőek, tehát mi volt az attitűdjük az irányodba?
Ötöste adtam, kérdezték ők is, hogy egyébként van ugye panasszal élek az eljárással szemben, és akkor kérdezték, hogy panasszal élek-e a ottani jelenlétükkel, nem tudom pontosan, a házkutatás menetével kapcsolatban, és mondtam, hogy ha ilyen ügyfélszolgálati kérdéseket tesznek fel, akkor ötöste értékelem. Az ötös skálán teljesen korrekt volt, emberileg kifogástalan, és szakmailag, hát ugye most nem mentem vele bele különösebb vitába, elmondtam az álláspontom, értettem, hogy nekik ez a feladatuk, nyilván nem az ő döntésük volt, hogy kijöjjenek, hanem kaptak egy utasítást rá.
Na most Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nem hagyott kétséget afelől, hogy ők kifejezetten, hát gyakorlatilag arra tett igazából utalást, hogy az ügyészség az ebben az eljárásban az a Fidesz eszközeként szerepel, és gyakorlatilag megtorlásnak az eszközeként jár el most egyébként veled szemben. Ugye kifejezetten azt mondta, idézem őt, juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat. Szóval igazából mondom még egyszer, elismerte azt, hogy egy ügyészségi cselekményt használ a kormánypárt, tehát egy hivatalos állami eljárást a saját megtoruló eszközeként vett be. Hogyan értékeled ezt, és mire számítasz ezek után?
Hát szerintem itt álljunk is még egy pillanatra, mert akkor most ezek után mondja azt valaki, hogy nincs igaza azoknak az állításoknak, amit Kustis Gábor mondott, hogy a gyermekvédelem berkein belül ez beszélik, ami kiderült a Szőlő utca kapcsán, ami kiderül Füsi Angila interjúiból, ami kiderült egy másik intézmény kapcsán, vagy akár a Zsolti bácsi ügy, hogy a kormány részéről valakik védik a pedofil bűnelkövetőket. Tehát itt ez egy az egyben erről szól, a Fidesz megrendelésére.
Szólt azért másról is.
Miről?
Hát például mondjuk szeretnék kifejezetten továbbra is élezni az ellenzéki állampolgároknak az idegeit annak érdekében, hogy előbb vagy utóbb még jobban elpattanjon valamilyen konfliktus, és az ő általuk egyébként nagyon régóta kívánt forró ősz bekövetkezzen. Tehát az, hogy ők hogyan próbálják manipulálni az ellenzéki közvéleményt, annak nagyon sokféle olvasata létezik. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy ez is egy újabb állomás ennek. Itt szerintem, ami kifejezetten problémás és ilyen szempontból szemfelnyitó, az az, hogy a kormányzati, tehát a kormánypárt frakcióvezetője, a legnagyobb kormánypárt frakcióvezetője ismeri el azt, hogy az elviekben független ügyészség az politikai eszközként van használva a kezükben.
Na, de erre utalok én is, hogy ebből az is következik, hogy ez a politikai megrendelés, ez bármilyen más ügyben is egy teljesen, hogy mondjam, lehetséges forgatókönyv. Pont az, amit állítanak egyébként a gyermekvédelemben dolgozók, és az áldozatok, és az ott szolgálatot teljesítő nevelők. És most, ha erre utalsz, hogy a politikai következmény, mi akkor annyiban lehet igazad, ugye Puzsér Robert meghirdett egy, mi volt a neve?
Megbékélés
menete. És visszajött belőle, most ez nekem nagyon megtisztelő, de egy pillanatra hadd hántsam ezt le magamról, hogy Juhász Péter szolidaritási tüntetésé vált ez a dolog, ami szerintem nem rólam kell, hogy szóljon, és nem a személyemről, és mondom, megtisztelő, és ott lesz vasárnap 5-kor a Kossuth téren találkozunk, én azt gondolom, hogy rengetegen, és abban bízom, hogy ilyen értelemben megbékélés, hogy ide tényleg nem pártpolitikai alapon jönnek el emberek, abban biztos vagyok. Tehát, hogy akit egy picit is zavar az, hogy mondom, ez csak még egy érv, vagy még egy jel arra vonatkoztatóan, amit te is mondtál, hogy a kormányzat megrendel az ügyészségtől valamit, beleszól a független igazságszolgáltatás működésébe. Ha itt beleszól, miért ne szólna bele akkor, hogyha a bűnelkövetőket kell védeni adott esetben, már úgy értem, hogy hogy ne tudnánk feltételezni, hogy ez egy létező opció. És a megbékélés menetéből lett aztán egy szolidaritás tüntetés, ilyen értem, igazad van, hogy ezáltal változik a politikai tér, mert amikor ott tartanának az emberek, hogy megbékéljenek, akkor jön a Fidesz, és valahogy még belecsesz egyet egy, nem tudom, baltával, hogy válasszuk ketté. De ebben én azt hiszem, hogy nehéz lesz többséget teremteni, hogy valakik álljanak már a pedofil, és a pedofilokat védő, nem tudom, hatalmasságok mellé. Tehát ezt én azt hiszem, hogy rosszul mérték föl, hogy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy mondom még egyszer, amikor a szél jobbtól, Füsi Angudától, akit
remélem,
Jánbor Andrásig, akit ők kommunistáznak és szélbalnak tekintenek a...
Erre szemben is megfogalmaztak alaptalan pedofilvádokat, sőt, még ennél durvábbakat is.
Szóval, de itt azért, tehát, hogy ők hoznak létre egy olyan társadalmi egységet, és hadd tényleg fideszes szavazókhoz hadszoljak, amikor én a Fidesz szidom egy ilyen helyzetben, higgyék el, hogy nem róluk van szó. Azokról a felső vezetőkről van szó, akik kiadják ezeket az ukázokat. És azért azt is lássuk, hogy Magyarországon nem nagyon van olyan politikai megrendelés, amit ne Orbán Viktor hagyna jóvá. Az is nagyon fontos szerintem, csak az ügy súlyára tekintettel, hogy amíg a Novák Katalin és Varga Judit leváltását okozó kegyelmi botrányban Orbán Viktor egy mukkot nem szólt és háttérbe vonult, most szügyig beleáll, hogy az ő szavait használjam. Tehát, hogy kőkeményen beleállt, ez azt jelenti, hogy valami nagyon-nagyon fontos számára ebben az ügyben, hogy meg legyen védve, vagy legalábbis ő maga is ennek az élére áll. Ez számomra nem nagyon jelent mást, mint hogy ő tud valamit, mert hogy kiállhat. Nem azt mondja, hogy nem tudok semmiről, majd a hatóság elvégzi a munkáját, hanem gyakorlatilag ő adja ezt a politikai megrendelést, hogy számoljanak le, megtorlásokat helyez kilátásba. Ennek mi lehet az oka valójában?
Tehát, hogy... ugye az a nagyon nehéz szerintem ebben a helyzetben, hogy nyilvánvalóan itt van egy olyan kényszerintézkedés felett szemben, amelynek az arányosság és az igazolhatósága nagyon erőteljesen megkérdőjelezhető. Reméljük, hogy a holnapi nap folyamán ez lezárul, és visszaszolgáltatják az eszközeidet. Tehát ez mindenképpen egy erőteljes hatalmi túlkapásnak tűnik, pláne, hogy egy, mondom még egyszer, legnagyobb kormánypárti frakcióvezető által is meg van erősítve, hogy ők itt a megtorlás eszközeként tekintenek erre az eljárásra. De ezt egy pillanatra most tegyük félre, és egy nehezebb aspektusáról is szeretném, hogyha beszélnénk, mert ott viszont van számos kérdés és kritika, ami veled szemben is felvethető. Ugye a te videódban szólalt meg az a lelkész, akit egyelőre nem azonosítottunk be, meg ő maga is egyelőre, még ha jól tudom, inkognitóban szeretne maradni, legalábbis a HVG-ben, illetve a Népszavában is arról beszélt, hogy bár az ismerőse mostanra már talán felfedezték, hogy ki lehetett ő, és ő is gondolkozik azon, hogy felfedje a személy azonosságát, sőt a szerkesztő kollégám azt írja, hogy Kocsis Máté meg is nevezte a mai napon, ez nekem eddig új információ volt, de a lényeg az, hogy eddig próbált a nyilvánosságtól távol maradni. Ő tett egy kijelentést a te műsorodban, amivel kapcsolatban fölmerül az a kérdés, hogy te egy youtuber vagy, igazából neked nincsen olyan értelemben újságíró szakmai felelősséget, hogy nem kell feltétlenül azokat a igazolási mechanizmusokat működtetni a tartalom előállítás során, amit mondjuk egy újságírói szerkesztőség megtesz. Talán úgy is lehet fogalmazni, hogy egyfajta aktivista youtuber pozíciót foglalsz el a magyar nyilvánosságban. De ezzel együtt is nem gondolod-e azt, hogy van felelősséged abban, hogy beledobva ez az ügy, ami egyébként, hogyha meghallgatjuk még egyszer alaposan, hogy mit mondott el ez a lelkész ebben a videóban, ez azért számos ponton megkérdőjelezhető, vagy legalábbis nehezen mutat koherenciát és összefüggést. Ráadásul, hogyha magasrangú politikusról beszélünk, akinek Zsolt a keresztneve, akkor nagyon-nagyon leszűkül igazából az értelmezhető esetleges elkövetőknek a köre, és onnantól kezdve egy-két lépés volt már csak az, hogy ez odáig eszkalálódjon, hogy egy megalapozatlan és ilyen értelemben bizonyítatlan és éppen ezért egyébként méltánytalan vád érje a miniszterelnök helyettest, akinek a politikájáról nagyon sok mindent lehet gondolni, de konkrétan ebben az ügyben eddig senki nem tudta bizonyítani, hogy bármifajta érintettség lenne. Hogyan viszonyulsz ehhez a morális dilemmához?
Nekem ez nincsen ebben morális dilemmám egy másodpercig sem, mert hogy nem ez a helyzet az én szempontomból. Hogy az előbb felvezetődben elmutatod, hogy jogvédőből lett, politikusból lett youtuber, az én, hogy mondjam, identitásom az ebben a folyamatban végig a jogvédő volt. Én amikor politizáltam, akkor azért mentem el a jogvédelemből politizálni, mert lebontották éppen a jogállamot, és azt gondoltam, hogy a legmagasabb szintje a jogvédelemnek a jogállam helyreállításért való küzdelem, amit ma a politikai térben lehet megtenni, mert amíg ott nincs változás, addig nincs értelme jogvédőnek lenni. Aztán visszajöttem jogvédőnek, csak hát nem egy szervezethez csatlakoztam, hanem YouTube-on keresztül próbálom a saját jogainkat védeni, most éppen a gyerekek jogait. Tehát nekem ebben egy teljes koherens a saját szempontból az életpályám, vagy hogy mondjam, tehát hogy ezt teszem. És innentől egy jogvédő mentalitás néz, egy nőjogi szervezet vezetője ülne itt, és megkérdezni, hogy hisze az áldozatnak. Szembesítenéd egy ilyennel, hogy támasztja alá az áldozat.
Nem az áldozat jelentkezett nálad.
Ezt én értem, csak hát az áldozatok számoltak be neki, aki beszámolt.
10 évvel ezelőtt.
Na, ezért nem mondtam nevet. Ha az áldozat jelentkezik...
Mondták keresztnevét, azt elmondtad.
Hát most itt Juhász Péter van, miért kell fölpattani valakinek a Juhász Péter, hogy úristen, mi történik? Hát azt, hogy egy keresztnevet elmondanak, most hogy mondjam, minek hívjam azt, akit Zsoltnak hívnak ők?
A másodlagos, harmadlagos magyar nyilvánosságban, a szürke zónában, Semmény Zsolttal kapcsolatban ezek a vádak azért nagyon hosszú ideje léteztek, ezt te is pontosan tudod, az internet különböző bugyraiban. Ez emberről, egy létező narratíva volt.
Hány emberről léteznek hasonló vádak, de most komolyan?
Tehát, hát éppen ezért kérdés az, hogy minek
a hány emberről?
Az világos, de ezért kérdés, hogy mi az, amit elmersz az elsődleges nyilvánosságban.
De nem arról beszélek, hanem hogy az, hogy hol léteznek pletykák, az egy dolog, és hogy hol vannak állítások, amit egyébként elszenvedő alanyok fogalmaztak meg, az egy másik dolog. Jogvédőként itt azt gondolom, hogy kutya kötelességem az, hogy mondjam, az elszenvedők állítását kiközvetíteni a nyilvánosságba, hogy ők jelentkeznek valakinél segítséget kér, és az segítséget kér tőlem.
Ez jó,
egy lelkész nem jut el. Tessék?
Itt nem ez történt.
De miért?
Hát, hogyha jól értem még egyszer, tehát olvasom a leíratát ennek a szövegnek, arra utalt ez a lelkész úr, hogy 10 évvel ezelőtt megkeresték akkor 10-12 éves fiúk.
Ebben van egy tévedés, ezt ő maga bizonyos értelemben rosszul mesélte el. Egyébként azt is mondja, hogy milyen hadd térjek ki, ő nem került.
Azt mondja, hogy nagyon sok belső elmondás van. Igazából az elmondásából azt se egyértelmű, ezek a fiúk elszenvedői voltak a szexuális bántalmazásnak, vagy pedig szintén tanúi voltak, hogy valaki mással szemben ezt elkövették.
Így van.
És akkor igazából ki ismerte föl Zsolti bácsit és mi alapján. Tehát azt mondom, hogy annyi áttételen keresztül történt meg az eset, ami elképzelhető, hogy megtörtént, elképzelhető, hogy nem történt meg. Te is a nyilvánosságban dolgozott,
párja, bocsáss meg, nevet.
Naponta kapunk, mi is, te is, elképesztő kormányzati, vélt, valós összefüggésekről, stb. Feltételezéseket, és nagyon komoly munka az, hogy mi az, aminek hitelt adunk, mi az, aminek nem adunk hitelt, ennek vannak újságíró mechanizmusai, miket működtetünk, és milyen sztori feldolgozással teszünk ki a nyilvánosságba bármilyen állítást is. Nem érzed azt utólagosan, hogy eznek a történetnek nem volt meg a kellő megalapozottság ahhoz, hogy videót csinálj belőle?
Akkor érezném, hogyha megneveznénk bárkit, akire ez ráhúzható egy az egyben. Így egy másodpercig nem érzem. A nyilvánosságnak nagyon fontos szerintem, hogy értesüljön az ilyen ügyekről. Név nélkül azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz a történet, tehát hogy nem azt mesélték el, és nem ez hangzott el, és nemtől egy másodpercig nem gondolom. Arról már nem beszélve, hogy most, és a világért nem raknám ezt így egymást, de hogyha megnézzük, hogy mit művel egyébként a kormányzati propagandamédia, és értem, hogy nem ez a nívó, és nem ehhez kell hasonlítani magunkat.
A szégyentés, bocs, egy percig nem akarom őket védeni.
Tudom, tudom, csak azt mondom, hogy innentől én azt hiszem, hogy ne kérjen senki szem ő rajtuk, már hogy mondjam, a részükről senki ne kérjen rajtam számot semmit. A te logikádat értem.
Bocs, ez nyilván azért rettetesen kellemetlen, mert az a fekete kampány pokol, amit neked át kellett élned, teljesen megalapozatlan vádakkal, ugye nem akarom őket megismételni, de tényleg a létező legszégyenteljesebb vádakat fogalmazták meg veled szemben, mindenfajta megalapozottságot nélkülözően, ez bírósági ítéletek tucatjai mondják ki, a mai napig nem kaptad meg megfelelő kártérítést érte, a nyilvánosságban való reparálást, és többi, és többi. Nem ez a kérdésem, hogy neked van morális alapod velük szemben kritikát megfogalmazni. Engem csak az érdekel, és nem akarom a kettő között egyenlőségjelet tenni, hogy nem tartasz-e attól, hogy egy ilyen nagyon sokszoros áttételen keresztül megfogalmazott, nem közvetlen érintettségi beszámolón alapuló történetről kiderülhet, hogy nem kellően megalapozott, és ilyen szempontból a kormányzat ezt lobogtathatja majd, mint vörös ítéletet maga mellett, hogy tessék, ebben sem volt igaz a juhásznak, innentől kezdve az összes egyébként gyermekvédelmi visszaéléssel kapcsolatos vádnak, mostantól kezdve semmilyen megalapozottságot nem tulajdonítunk.
De mit fog lobogtatni a kormányzat, hogy kinek nem volt igaz, amikor nem állítottam semmit senkire? Mert ez az óriási különbség, hogy ők állítanak különböző emberekre, megnevezve, névvel, nem körbeírva, nem célozgatva.
Ideodban te is megemlítetted semmilyen Zsoltot.
Borkai után,
Zsoltokat
soroltam föl. Tehát Zsoltokat soroltam föl, hogy kik vannak egyáltalán, akikről beszélhetünk, és az való hátul volt a... Most őszinték vagyunk, és eszünkbe jut egy, nem tudom, ilyen orgia, vagy nem tudom, akkor nem a Borkai ugrik be elsőre. Miért kell, tehát most értem, hogy felépült a nyilvánosság, hogy semmilyen fölpatlant a parlamentben. Addig senki nem beszélt semmiről.
Bocsáss meg, pontosan úgy történt, hogy Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció politikusa, a kormánypárti frakciók felé fordul, megkérdezte, hogy vajon szintén kicsoda Zsolt. Na most
nem.
Onnantól
nem
kezdve... Történt,
Marci, tegyük helyre. Arató Gergely, és nem tisztem védeni Arató Gergely, de megnéztem és elemeztem a videót. Arató Gergely felállt, és megkérdezett 3 minisztert, hogy különböző ügyekről, akik állításuk szerint azzal az ügyet területtel foglalkoznak, számoljanak be. Pintér Sándor volt az első. Nem pattant föl Pintér Sándor, hogy én nem vagyok bűnöző, és nem tudom mi, mikor megkérte, hogy számoljon be a bűnügyi helyzet alakulásáról. Nem pattant föl Rogán Antal, hogy na, végrehajtó mafia, nem én vagyok, és a nem tudom mi. Semmilyen Zsolt az egyetlen, aki a saját szavait használva, mintha egy idegbe tűt szúrtak volna, fölpattant és magára vette ezt az egészet, és egyébként előtte még megnevezte őt Simicskó, csak olyan nehéz megjegyezni ezeket a neveket, már csak nem kell hosszú ideig, remélem, de Simicskó István volt az, aki először azt mondta, hogy miért állnak bele a miniszterelnök helyettesbe, amikor egy kérdés hangzott el. Tehát, hogy ezt ne csináljuk úgy, hogy ezt a baloldali médiai, baloldali médiában pedig nem szerepelt semmiről, semmilyen szinten, se nálam, se máshol, senki nem beszélt róla. Simicskó mondta ki először, hogy itt igazából, bocsánat, a Kánc Csaba is kimondta ezt, ugye én utólag tudtam meg, én nem láttam az ő posztjait.
Megírta a Facebook oldalán, igen.
Hát de azt most tényleg a legnagyobb tiszteleted kiköveti. Tehát, hogy most, hogy mondjam, megjelenik valahol egy Facebook poszt, ezt azért ne tekintsük már nagy nyilvánosságnak, én nem láttam előtte, de a sajtó sem beszélt erről soha előtte. Simicsko volt, és aztán felállt Semjén Zsolt, és aztán Orbán Viktor megvédte, hogy mindenféle vizsgálat nélkül, és hol vannak ebben a gyerekek? Mert most tisztázunk egy pillanatot, tegyük félre ezt az egészet. Mert mindez nem épülne föl, nem lenne ez az egész, hogyha a Fidesz arról beszélne, hogy igen, rengeteg olyan információ kerül nyilvánosságra, ami azt sejteti, és most ez egy nagyon finom megfogalmazás volt, egy inkább eufémizmus, hogy a gyerekvédelemben valami, mintha nem stimmelne. Mintha kihasználnák ezeket a gyerekeket, mintha alul lenne finanszírozva, bár most nem tudom, tudod, de titokban megemelték az ételadagjukat, és minden egyes étkezésre 100 forinttal több jut mostantól. Szuper. Tehát, hogy, de ha arról beszélne a kormányzat, hogy hogy teszünk rendet, hogy ha egy ilyen vádaskodás szembe jön velünk, akkor kivizsgáljuk, hogy mi lehet e mögött, mert akkor én elhiszem, ha bármilyen vizsgálat elindulna, de ők leszavazzák a független vizsgálóbizottságot. Az kinek az érdeke? Az kinek az érdeke, hogy független szakemberek ne nézzék meg, hogy mi zajlik itt valójában. Ez, hogyha tényleg ártatlan mindenki a kormányzatban, akkor alapvető érdekük lenne, hogy vizsgálják ki, hiszen papírjuk lenne róla, hogy kivizsgálták, és teljesen ártatlan itt mindenki. Egyre inkább az a gyanúm, hogy igazak azok az állítások, amiket a gyermekvédelmi szakemberek fogalmaznak meg, nem politikusok, nem aktivisták, nem kormánybuktató, akik ott dolgoznak, és tapasztalták, és látták, hogy bejelentést tesznek, és utána elhalnak az ügyek. És akkor hadd mondjak még valamit, Marci, mert a videóim kapcsán rengetegen jelentkeztek nálam, és ha valamit féltek a lefoglalásból, akkor inkább őket, mert nyilván mindenemhez hozzáférnek ettől a ponttól, a Facebook csetektől, a nem tudom mindenhez. És vannak olyanok, nem kevesebb, mint 4 ember, aki ugyanarról számolt be, mint Kuslics Gábor, jól mondom, bocsánat érte, hogy bejelentést tettek egy ügy kapcsán, súlyos bűncselekmény kapcsán, majd megkeresték őket valamilyen szervtől, aláírattak velük egy titoktartási nyilatkozatot, hogy nem beszélhetnek róla, ígéretet kaptak, hogy azt a vezetőt eltávolítják onnan, majd ezek után a vezetőt pár hónappal később visszahelyezték a felfüggesztésből, és őket kicsinálták, és az ügyből semmi nem lett.
Na, ugye, erre, világos.
Na de ezekkel az információkkal
mögöttem.
És ennek
mindjárt akarok beszélni vele, csak még egy pillanatra az eljárásrendhez visszatérve. Ugye konkrétan azt mondta Arató Gergely, hogy válaszoljon Semjén Zsolt arra, hogy ki az a Zsolti bácsi. Hogy mondjam, nyilván méltányosságot gyakorolni azokkal szemben, akik veled szemben politikailag a lehető legméltánytalanabbak voltak, sőt, nem a méltánytalanok voltak, mondom még egyszer, tehát a pszichés kicsinálásod és a morális lejáratásod érdekében módszeresen mindent elkövettek, szóval ez valószínűleg nehezen elvárható, de mégis azt akarom kérdezni tőled, hogy a mából visszanézve az, ahogyan ezt a felvételt publikáltad és nyilvánosságra hoztad, változtatnál-e bármit ezen a folyamaton?
Nem. Kicsit határozottabban állnék bele, tényleg, és hogyha ez az ára annak, hogy a gyerekekkel kezdenek el foglalkozni majd, és ez akkor még duplán és kétszer, tehát egy másodpercig nincsen melegismert fullásom ebben. Még egyszer mondom, tehát itt nem volt megnevezve senki, nincsen rágalom, senkire nem vonatkozott, se az én részemről, se máséről, és egy másod, hát ez az ára annak, hogy elkezd a társadalom foglalkozni az, hogy mi az ügy, mert ekkora ügy lett belőle, akkor én azt mondom, hogy külön megérte, és akkor duplán állnék bele kőkeményen. Nem Semjén Zsoltról beszélek én. De szeretném tudni, ki az a Zsolti bácsi. Tehát, hogy ez azért, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül ebben az országban.
Világos. És továbbra is meg vagy győződve róla, hogy egyrészt te tudod, hogy ő egy létező személy, és azt is tudod, hogy ő egy jelenleg is aktív politikus.
Na ki?
Zsolti bácsi.
Én azt mondom, hogy mit állítottak a fiatalok a lelkésznek.
Tehát, hogy akkor aktív politikus volt.
Igen, de mondom még egyszer, tehát nem csak ők állítják, hát ezt állítja a jobboldali propagandista. A jó. Pesti srácok újságírója erről beszél a videójában az általa megszólaltatott gyermekvédelmi szakember. Szó szerint ugyanezeket mondja el, név nélkül nem mondja azt, hogy ilyen bácsi, vagy olyan bácsi, vagy a nem tudom mi, hanem egy hálózat működik, akik védik ezeket az embereket. Ugyanazt mondja, amit Kuslics Gábor mondott el a válaszolnános interjújában, szó szerint, meg amit ez a négy hölgy, nem tudom, elmondott, hogy védik ezeket az embereket. Okay. Hát, hogy ők is bejelentést tettek, bocs, tehát hogy nem tudom, azt láttad, de ott is egy ugyanilyen ügyet mond el, hogy bejelentést tett ő maga, aki beszél, és utána nem történt eljárás. Jó. És értette azt, hogy ez, hát ez azért
nem,
súlyos,
tehát abszolút súlyos, nem ez a...
ezzel kezdjenek el foglalkozni, és jöjjön oda mindenki vasárnap 5-re, és erőszakoljuk ki jobboldali, baloldali, liberális, konzervatív, nem tudom mi. Azt hiszem azért tényleg jelenek, és akkor itt összeér azért az, amit a Puzsér eredetileg megkérdette, hogy megbékélés, hogy legyenek már olyan nemzeti minimumok, amiben összetartunk pártpolitikától függetlenül, minden megosztástól függetlenül, hogy a gyerekekért azért legyen már az a tényleg egy minimumok minimuma, hogy a pedofilokat feltárni akarjuk, és nem védeni. Okay. Tehát még ha a miniszterelnöknek ez éppen majd megtoroljuk, hát akkor torolja meg.
Ugye Kocsis Máté megnevezte ezt a személyt, aki a te forrásod volt, én most nem fogom kimondani a nevét, Kocsis Máté
leírta. Mondhatod, ő az, de ezt mondom még egyszer, hogy ő nem elbújt, hanem az én tanácsomra, mivel nem tud többet, mint amit elmondott, ezért azt mondta, hogy ő szívesen nyilatkozik bárhol, össze is kötöttem újságírókkal, beszélt is velük, tehát hogy vannak újságok, ahol beszéltek velük és írtak. Aztán egy ponton azt mondta, hogy ez neki sok, mert pont nem akar felhajtást. Most pedig ugye, amikor kijöttek hozzá, én ma is beszéltem vele, és ezért merem mondani a nevét, tehát meg alátámasztani.
Tehát Hülátó János?
Így van.
Nem korábban a gyülekezetében is prédikált.
Így van, nem fél semmitől, és ő nem elbújni akart, hanem azt mondta, hogy ha van ilyen, és majd amikor kihallgatják, elmegy és elmondja maga mondandóját. Ugyanezt fogja elmondani, amit itt elmondott, majd nem tud többet, ezért is nem tartottam, hát csak most érzen, youtuber vagyok, tudod, nagyon fontos lenne, hogy jó nézett műsorokat csinálják, hidd el, hogy elég nézett műsort tudnék abból csinálni, hogy Látó János behívom, és elmondja ott élőben, és arccal, képpel, minden. De azt mondtam, hogy mivel ennyit tud, amit elmondott ebben a 3 perces videóban, ennek így nincs értelme, és minek tegyünk ki egy embert, miért, hát már látod, hogy a Kocsis Máté hogy beszél állampolgárokkal, szóval mintha nem értené, hogy itt az a ló, az fordítva van. Hát
nem ad más, mint ami a lényeget, tehát azért az ő teljes politikai pályafutásában kb. Ez volt az a nívó, amin keresztül kommunikált a vélt vagy valós politikai ellenfeleivel.
Na, most akkor ezt tényleg felejtsük is a Kocsis Mátét. A lényeg, hogy Látó János soha nem elbújt, vagy nem tudom, egyszer azt mondta, hogy fölös, nem ad hozzá a történethez, hogy ki ő, mert ennyit tud elmondani, amit elmondott.
Ugye a Fidesz nagyon tudatosan játszik arra, hogy összemosson egyrészt különböző ügyeket, másrészt pedig, hogy minél kevesebbet kell igazából beszélni a Juhász Péter Pál ügyéről. Én azt sem tartom kizártak, hogy adott esetben a te berángatásod ebbe az egészbe is azért történik, mert itt a névazonosság kapcsán. Azért valószínűleg nem mindenki ezzel az ügyel kell fekszik, nyilván neked extra tájékozottságod van ebben, feltétlenül nézünk döntő többsége is közelről követi az eseményeket, de hát azért, aki csak 2 lépés távolságból követi a magyar politika bel történéseit, annak azért nem biztos, hogy ezek a nevek egyébként bármilyen szempontból elhelyezhetőek a saját valóságában. Itt igazából azt akarom csak kérdezni, hogy szerinted mi az a józanság, amire szüksége van a pedofil bűnelkövetők által elkövetett cselekmények feltárásában érdekelteknek, hogy ez megtörténhet. Tehát hogyan lehet ráirányítani a közvéleményt, és leginkább egyébként a hatalmat, hogyan lehet rákényszeríteni arra, hogy az eredeti problémával foglalkozzanak azzal, hogy milyen visszaélések történtek, és milyen adott esetben emberkereskedelem folyt ezekben az intézményekben.
Szerintem ennek számos platformja van, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szerintem az egy mondás, erre mondtam, hogy szívesen fordulnék a Fidesz szavazókhoz, nem tudom, milyen jó szó, a konzervatív keresztény értékrendet képviselő emberekhez. Akár hadd mondja konkrét példát, és bocsánat kérem előre tőle. Ugron Zsolna rám írt, amikor volt egy videóm arról, hogy már nem is tudom megmondani mi, és a kegyelmi ügy került szóba, és hogy ott az ő kastélyukban szállt meg Novák Katalin, és hogy ő úgy értelmezte ebből, hogy akár lehetne úgy értelmezni, mintha bármi közük lenne a felmentéshez. Fölhívott, elmondta, hogy tényleg felháborodva és érzelmileg megindulva teljesen jogosan, hogy, mert hogy ezt így értelmezi, és ez jön le neki, teljesen megértettem a felháborodását. Nem csak tőle kértem ott telefonban bocsánatot, hanem külön videót készítettem, hogy nehogy valaki úgy értse. Én ezektől az emberek, és nem Ugron Zsolnáról beszélek személyében, hanem mint karakter, akik ott vannak a Fideszben, akikről elhiszem, hogy tényleg milyen vallásosak, hisznek, keresztények, konzervatívok, és fontos nekik a gyerek, fontos egy ilyen ügyet, hogy ők hol vannak ilyenkor, és ezt nem számunkérően mondom, hanem megejtődve, hogy nem kéne ebben összefogni. Hogy nekik nem érdek az, hogy ilyenekkel azért mindennek van egy határa. Értem, hogy jól fizet a NER, értem, hogy elkötelezettek, értem, hogy belezsarolhatnak, mondom, nem róla beszélek személyben, hanem a karakterről, akik ott vannak, hogy nem az lenne a minimum, hogy itt azt mondjuk, hogy na jó, egy pillanatra álljunk meg, kormányzatot azt kérjük, ők kérjék, én követelem, hogy vizsgálja ki ezeket az ügyeket. Hogy mozgassanak meg minden szálat, hogyha tényleg ki akarjátok ebből mosni magatokat, akkor alapvető érdeketek, hogy nem számunk értek és megtoroltok, hanem független vizsgálat zajlik. Hogy hiteles legyen az a kiállás, amit ők képviselnek, hogy zéró tolerancia pedofilokkal szemben, hogy átvilágítva vannak emberek. Hány emberről tudunk, aki át van világítva elvileg, igen. Aztán hogy egy Völner Pál mondjuk, hoppá, hát azért egy kicsit azért a befajtó mafiával, a Kaleta Gábortól, most nem sorolom, de hogy...
A ma reggeli házkutatás követően, vagy akár korábban Fideszes, vagy Fideszhez köthető, akár adott esetben közismert prominens személyiség megkeresette téged, kereste veled a kapcsolatot, akár amiatt, hogy szolidaritást nyilvánítson, akár amiatt, hogy adott esetben jelezze azt, hogy van közös pont amelyben el tudnak képzelni bele egy közös kiállás, vagy bármilyen módon ebben az ügyben való előrelépés.
Már hogy a maga... A
gyermekvédelmi intézményrendszerben tapasztalható visszásságok és visszaéléseknek a felszámolása kapcsán.
Ezt nem mondom, hogy megkeresett, hanem azért vagyunk kapcsolatban többen az ügy kapcsán is akár olyanokkal, akik szintén, hogy olyan tartalmat gyártunk, de annyiban, hogy ajánlgatjuk egymás videóit, mindenki foglalkozik vele, és akkor még én kezdeményeztem, hogy legyen egy, de ez már akkor, amikor elkezdték ezt a hálózat épül föl, meg nem tudom, hogy én kezdeményeztem, hogy legyen ilyen, azt ez elhalt, tehát valójában valós kommunikáció, hogy mondjam, így ilyen mátrixszerűen nincsen köztünk, de egyesével, hát most hadd ne soroljam fel, hogy hány ember hív föl, nem tudom, különböző ügyekben biztos tenni a támogatásáról, nek nincsen jelentőség, én értem az ügy kapcsán. Én azt látom viszont, hogy maga az ügy, az nagyon sokakat foglalkoztat, nem csak nálam látszik a csatornán, hanem, hogy mondjam, hát te is szerintem látod, tehát tartalomgyártással foglalkozik valaki, akkor nyilván követ más tartalomgyártókat, és én azt látom, hogy az emberek is követik ezeket az eseményeket, mert valami iszonyatosan felháborítom, hogy zajlik. Tehát, hogy itt megint látni kell, hogy azért, akik beszélnek ebben a témában, a zenésztől, most a Pajor Tamásra gondolok, mondjuk, hogy Vályi István, vagy autós újságíró, tehát nem baloldali aktivisták, vagy a nem tudom, Lilu, meg vele életemben nem beszéltem, műsorvezető. Hát, ezek nem baloldali vagy jobboldali emberek, hát Pajor Tamás milyen vallásos keresztény ember, aki nem teljesen, hogy mondjam, más világ, mint mondjuk Vályi István, vagy én, vagy nem tudom, és akkor én nekem meg annyi közöm van az autókhoz, mint a nem tudom, de egy autós újságíró úgy gondolja, hogy bele kell állni ebbe, mert van az a minimum elvárás társadalom részre, hogyha már van egy ismertségem, én mindig ezt kértem civilben, amikor nem én voltam még ismert, hanem csak szerveztem civil egyesületi dolgokat, akár tök mindegy milyen témában, főleg emberjogi témákban, hogy aki a közismertség az egy fajta felelősség is, azt gondolom. Tehát, hogy arra odafigyelnek az emberek, és ezért tisztelem mondjuk Vályi Istvánt, aki nem mondja, hogy egy autós újságíró vagyok, jó napot kívánok, tudom, hogy vesztek egy csomó követőt akár, aki az autók miatt jött oda hozzám, de van az a morális minimum, amikor meg kell nyilvánulni, és ez az. Tehát ez az, amikor a hatalom az elkövetők érdekében jár el, akarva vagy akaratlanul, és most adtam egy felmentést, hogy lehet, hogy csak politikai érdekből védik, de őt védik a végén, mármint aki elkövető, és a gyerekekről egy mukkot nem szólt se Semjén Zsolt, se Orbán Viktor, se Kocsis Máté, senki. És ezen gondolkozzánál kérnék vissza arra, aki valaha még a Fideszre tervezett szavazni, hogy e mögött mi van. Tehát csak a politikai érdek az, hogy a gyerekeket ebből az egészből kihagyjuk. Hogy hozzám kijönnek házkodatni azért, mi a Zsolti bácsi ügy, de nem mennek ki oda, ahol kiderül, hogy ki fiatalkorúakkal mi történik, vagy aláíratnak velük egy titoktartást, és beszélhessenek róla. És onnan visszahelyezik azt az igazgatót. Hogy van ez, hogy erről információk van? Miért nem mennek el Füsi Angélához házkutatást tanulni, hogy ki az, aki ezt mondta, és viszik el bilincsbe azt, aki aláíratta azt a titoktartást. Szóval nem ez lenne az érdeke egy valós keresztény, konzervatív, erkölcsös hatalomnak. Szerintem de.
Dobrev Klára is még korábban megnyilvánult az ügy kapcsán, és azt jelezte a Demokratikus Koalíció elnök, illetve Európai Parlamenti képviselője, hogy 5 millió forintot ajánl fel annak, aki tudja, hogy ki a Szőlő utcai botrányban érintett két politikus. Sokan kritizálták ezt a lépését, mondván, hogy ez alkalmas arra, hogy itt szuper traumatizált emberekről van szó, és hogy itt gyakorlatilag egyfajta morális nyomást érezhettek magukon, hogyha nem állnak ki, akkor kvázi fedezik a bűnt. Ugye neked is volt egy felszólalásod az eredeti videódban, ami miatt korrigáltad is magadat a nyilvánosságban, talán a HVG-ben, hogyha jól mondom.
Többször is.
De ami az alapvető kérdés szerintem, és ez egy nagyon fontos felvetés, hogy nyilván itt van az ellenzéki várakozás, hogy a Fidesz valami nagy botrányba belebukjon végre. És hogyan lehet szerinted összeegyeztetni ezt az áldozatok tényleges védelmével, illetve méltóságának a biztosításával? Tehát szerinted az ilyen ügyek kezelésénél mi az, amit tudatosítani kell magában a nagy érdeműnek? Hogyan kell ezekkel az áldozatokkal, hogyan kell ezekről az áldozatokról beszélni a nyilvánosságban?
Na, ez nagyon fontos, ez imádlak, hogy ezt megkérdezed tényleg, mert ebben én tényleg hibáztam, az első videóban, a felháborodásomban valami olyasmi megfogalmazást tettem, hogy jelentkezzenek azok, akik áldozatai voltak, hogy a következő áldozatokat megmentsék, és ezzel egy áldozat írt nekem, mármint aki elszenvedője volt ilyen eseményeknek, hogy azért ezzel óvatosan, és hogy ez egyáltalán nem jó, mert ne tegyünk rá még egy terhet azokra, akik traumatizáltak a feldolgozás valamilyen fázisában vannak, és hogy ezzel nagyon óvatosan. Én akkor ahol azóta megjelentem bárhol a nyilvánosság, a saját videóimban is, HVG-ben is, el nem tudom mondani, hány helyen voltam most a fotel forradalom, csak mindenkinek csinálom a reklámot, hogy vigyázz, bocsánat, le fognak nyomni minket a újonnan a jövők, de a, nem is emlékszem most hol voltam, 4 interjú volt a héten, ilyen kifejezetten ilyen témában. Mindig mindenhol elmondom, hogy a ott dolgozókat kérem elsősorban, illetve azokat az áldozatokat, akik már túl vannak rajta, és ilyen is írt nekem, és a feldolgozás részévé tud válni, már 10-15 éve feldolgoz egy ilyen eseményt, ami valószínűleg feldolgozhatatlan, de mindenképp hozzáad az életéhez, hogy végre tudja vállalni a nyilvánosság előtt és kirakja. De amit én tettem, és akkor itt lásd megint a jogvédő mentalitást, akkor megkaptam ezt a levelet, és már úgy válaszoltam neki 24 órán belül, hogy addigra fölvettem a kapcsolatot olyan. Azért beszélek nehezben, mert senkit nem akar kellemetlen helyzetbe hozni rendkívül neves szakemberrel, hogy hogy kell egy ilyen protokollt kialakítani nekem, hogy mit mondjak, és mi az, amit, ha jelentkezik valaki, mit csináljak. Egyeztettem vele, adott további munkatársakat, akikkel tudok egyeztetni, hogy hogy néz ki egy ilyen folyamat. Fölvettem a kapcsolatot jogászokkal, hogy tudnak ebben jogi védelmet biztosítani, ha bárki jelentkezik, és tehát próbáltam a lehető legkörültekintőbben A. eljárni, B. utána úgy viselkedni, amit ők javasoltak. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a normális mentalitás, hogy megkérdezzük azokat, akik értenek hozzá, és úgy járunk el utána, amit ők javasoltak.
Tehát akkor igazából, hogyha egy mondjuk egy áldozat megkeres a videó kapcsán, vagy bármilyen más szempontból, mit mondanál neki, hogyan lehet, tehát mi az a beszédmód szerinted, mi az a beszédpozíció, amivel megszólítva őt el lehet kerülni azt, hogy ne érezze a morális számonkérést adott esetben, mert nyilvánvalóan most egy eléggé fölajzott nyilvánosság veszi körbe ezeket az ügyeket, nyilvánvalóan van egy erőteljes társadalmi várakozás arra vonatkozóan, hogy végre derüljön ki az igazság, lehessen tisztán látni. Nyilván van revansvágy is, de én szeretnék arra koncentrálni, ami a tisztánlátás vágyát fogalmazza meg a nyilvánosság különböző szegleteiből. Szóval hogyan lehet egyszerre szerinted a tisztánlátás iránti jogos igényt kiszolgálni, és azt elérni, hogy ne helyezzük ilyen morális nyomás alá ezeket az áldozatokat. Mi az az egy-két szempont, amit mindenképpen javasolnál, például mondjuk egy ilyen előlépő áldozatnak, hogy hogyan szólaljon meg, ha egyáltalán meg kell szólalnia?
Figyú, én ebben nem tennék javaslatot, tényleg nem értek hozzá. Tehát én azt gondolom, aki nekem már ír, az már megszólalás egy része, vagy hogy első lépése abban az értelemben, hogy ezt akkor tudja, hogy szeretne megszólalni, és úgy ír nekem. Az biztos, hogy amikor én visszaírok, akkor mindenki biztos, nem az empátiámról, mert ez az elsődleges és legfontosabb, és sokkal nehezebb az, amikor, hogy mondjam, tehát ami az állandó probléma ezekkel az ügyekkel, hogy ugye nem bizonyítható nagyon sok állítás, és tehát az ott egy velem egy iszonyú szorongást kelt, amikor olyat kell válaszolnom, hogy oké, elhiszem, értem, de nem tudok bele lépni, mert nem bizonyítható, és ezt hiába tudja ő is, és hiába tudom én is, hogy muszáj, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz valamilyen módon ez igazolható legyen, lásd a mai házkutatást, hogy ez az eredménye még akkor is, hogyha mindent körültekintően tesz az ember, tehát nem lehet állítani csak úgy valamit. Szóval mind a két részről egy lelki terv, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatom, és én értemben nyilván soha nem gondolnám azt, hogy mi hasonló traumát élünk meg, vagy hasonlóan szorongunk azáltal, amikor föl kell hívni, de mindenképp egy emberi kommunikációt, egy empatikus légkört kell teremteni. De mondom, én ezt nem venném magamra, és amit tanácsot kaptam, az pont az, hogy bármilyen ügybe belefutok, ami igazolható, és bármilyen módon hát lekövethető, akkor a hatóságot mindenképp vonjuk be, már csak az is, hogy nyoma legyen. Tehát, hogy én ezt így is járnék el egyébként, hogyha olyan információ jutna hozzám, ami új, ami nem nyártam már meg a hatóságokat, és nincs. De mondom, hozzám azért általában olyanok írtak, akik dolgoznak a rendszerben, vagy áldozatok, de el akarták mesélni, hogy mi van, és pontosan tisztában voltak azzal, hogy ez nem, tehát hogy mondjam, ennél tovább nem tudunk menni, mert nem tudják bizonyítani az állításukat, illetve hát van olyan, akivel még folyamatban van, most már a nyomozó ügyészség is már nyilván rálát ezekre, ezért mindenkit óva intek attól, hogy most írjon, mert most náluk van a telefonom.
Te mik a legfontosabb következménye a Szüli utcai ügynek? Ugye egyrésztről azt lehet látni, hogy Semjén Zsolt a parlamenti felszólásában arról beszélt, hogy 10 éve nyomoznak a hatóságok, ez Gulyás Gergely végül aztán cáfolta, azt lehet igazából tudni, mióta tart maga a nyomozás. Ugye azt lehetett hallani, vagy arról lehetett értesülni a nyilvánosságban, hogy Kuslics Gábort, amikor szintén tanú kihallgatásra idézték be, ő ott nem nevezte meg a két politikust, akiről neki tudomása volt, vagy akiknek az érintettségét hallotta. Tehát fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalában jelenleg lehetséges-e megnyugtatóan és hitelt érdemlően bebizonyítani azt, hogy most akkor voltak-e politikus érintettek, ha igen, akkor azok konkrétan kik voltak. Ezzel az ügyészséggel, amely közben ilyen eljárásokat vezényel le, meg lesz az a társadalmi bizalom, hogy elhiggyék azt, hogyha bármilyen megállapításra jutnak, akkor az hitelt érdemlő. Szóval egy rettenetesen felpaprikázott és ellennarratíváktól terhelt nyilvánosság van. Látsz abban érdemi reményt, hogy ebbe kialakuljon a tisztánlátás lehetősége és állapota?
Hát most a világért nem bagatelizálnám, de te látsz a korrupció feltárásában reális esélyt ma Magyarországon, amíg ez a kormány van. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyszerűen ugyanaz a helyzet. Nem jogállami keretek között működik az állam, hanem egy, most nem akarok közhelyes lenni, de hát tulajdonképpen tényleg egy maffia módszerekkel, csak eddig azt gondoltuk, hogy ez kizárólag gazdasági hát haszonszerzésre irányul, és gazdasági érintettsége van. Nekem ez nagyon hasonlít a korrupciós helyzetre. Nem várhatjuk azt, hogy a korrupciót felszámolja Magyarországon az a hatalom, amelyik korrupt. Nem látom, hogy a gyermekvédelem feltárása lenne politikai akarat. Hogy milyennek az oka, azt nem tudom, de hogy nincs, az biztos.
Hát én Kuslics Gábor az eredeti válaszolányos interjújában úgy zárta az interjút, hogy ha azok a plegykák, amiket a szakmában beszélnek igazak, akkor Juhász Péter Pál kézben tartja az egész kormányt. Te hozzád olyan hitelt érdemlő információ eljutott, ami ezt igazolja?
Nem. Tehát Juhász Péter Pálról hozzám semmilyen információ nem jutott el, már tudná róla, vagy legalábbis a követőim tudnának róla, ezért vicces annak a papírnak a fejléce, vagy nem tudom, hogy engem a Juhász Péter Pál ügyében kutatnak át, vagy nem tudom, gyűjtik be, mert hogy soha semmilyen információ nem volt a birtokom, és nem is beszéltem róla, csak amit én is olvastam újságban, tehát hogy azért ebből látszik a politikai indítatás.
Oké, zárásként kérlek mondani, hogy mikor lesz pontosabban ez a tüntetés, ami eredetileg a megbékélés menete lett volna, de most helyette egy szolidaritási tüntetés lesz melletted, és még inkább egyébként az eljárás ellen, aminek most te vagy az áldozatod, hogy legyen, te is mondtad.
Legalább mi beszéljünk tényleg az áldozatokról, tehát ez tényleg ezt mellettem, ezt most engedjük el, én jól vagyok.
Én most csak azt idéztem, amit Muzsé Robert ezzel kapcsolatban mondott a Magyar Hangnak.
Világ, nem értem, csak hát ugye mi nem nagyon tudtunk ma kommunikálni, és nekem nagyon megtisztelő ez a fajta, nem tudom, fókuszba emelés, meg ez a kiállás, és tényleg őszintén köszönöm mindenkinek. Biztos, hogy rengetegen írtak, mert egy ponton kiírtam ezt azért hadd mondjam el, mert hogy minden rosszban van valami jó, lett egy nyomógombos Nokiám. Tehát, hogy ugye elvitték a telefon, és olyan büszke vagyok rá, most már Donald Trump hívását várom.
Igen, egyébként a miniszternek is valami hasonlóval tolja.
Ezért mondom, hogy legalább ennyit nyertem, de annyit akartam csak, hogy már erre a vadonatúj számra tényleg százas nagyságrendben kaptam a szolidaritás nyilatkozatot. Nekem ezt köszönöm szépen, tényleg mindenkinek hálás vagyok, és elég. Ide azok jöjjenek ki, akik szeretnék az, hogy tisztánlásunk a gyermekvédelem ügyében. Tehát ugye az az igazi szolidaritás, azt hiszem, hogyha nem velem, hanem azokkal szemben szolidárisak, akiknek én is kiálltam ebben a videóban például. És akkor ezt egyel hadd rakjam tovább. Tehát én erre mondom azt, és akkor így összeér egyébként a megbékélés menetével is, ami az eredeti koncepció volt, mint nagyon-nagyon sajnálok, ott is felszólaltam volna, mert felkért Robi, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mindenféle vehemencia és minden együtt, hogy egy ponton azért jussunk majd el oda, hogy legyen egy normális ország, és az nem fog működni akkor, hogy ez a csarkodás megy végig. Én azt hiszem, hogy ez az ügy, ez lehet azért egy fordulópont, olyan értem, nem az én ügyem, hanem a gyermekvédelem ügye, egy olyan fordulópont, ahol tényleg azt mondjuk, hogy van olyan társadalmi minimum, amiben nem számít a politikai hovatartozás, nem számít, hogy ki mennyire része a rendszernek, vagy nem része, vagy elszenvedője az itteni, nem tudom, jogállami áthágásoknak, vagy nem, hanem kiállunk a gyerekekért, és én, tehát csak a kérdésedre is válaszoljak, vasárnap 5 órakor a Kossuth téren találkozunk, én is felszólok, számtalan ember felszól, még föl nem tudom sorolni.
A menet nem lesz, hanem egy fix pontban szervezett tüntetés, vasárnap 5 órakor.
Így van.
Jó, és zárásként egy népszerűtlen, nem túl jó, de mégiscsak fontos szempontot szeretnék fölvetni neked, és kérdezem, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményed. Ugye nyilvánvalóan van egy olyan ellenzéki nyilvánosság, amely 15 éve elképesztő megaláztatásokat kell, hogy megtapasztaljon a kormányzat részéről. Ezek között van olyasmi, ami még kifejezetten azzal a céllal is fogalmazódik meg a kormányzat részéről, hogy hergelje a vele egyetem értőket. Nyilvánvalóan itt mostanra olyan idegfeszültségben van az ellenzéki kemény mag, hogy nincs az az ár, amit ne fizette meg azért, hogy végre Orbán Viktor bukjon. Ez egyébként a Fidesznek abla szempontból kifejezetten jól jön, hogy folyamatosan tud ilyen extremitásokra mutogatni, mint hogyha az bármit is reprezentálna a vele egyetem értőkből. Ráadásul ezzel folyamatosan diszkreditálja az egyébként többségében moderált hangot megütő kritikusokat, úgy a parlamentben, mint a parlamenten kívül. Tehát ez egy rettenetes helyzet, alapvetően mentálisan tönkre megy bele az ország, és egyébként semmifajta közpolitikai haszna nincs. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Fidesz így működik, azt is pontosan tudjuk, hogy most az utolsó hónapokban 1 milliárd forintot elköltött a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mindenféle Facebook és egyéb hirdetésekre, és nyilvánvalóan pénz, paripa, fegyver minden rendelkezésükre fog állni, hogy tényleg elképesztő AI videókkal, egyéb fekete kampányokkal, stb. Járassák le a vele egyet nem értőket. Ezt tudjuk, így működik a Fidesz, ebben semmi újdonság nincs. Szerintem ami újdonság, és tudom, hogy ezért ez rettenetesen népszerűtlen az ellenzéki emberek körében, de muszáj erről beszélnünk, hogy van, mondom még egyszer, az idegileg szétcsinált ellenzéki nyilvánosság, amely mostanra, mintha abban látná a Fidesz-szel szembeni ellenállás lehetőségét, hogy hát akkor, és most nem erről az ügyről beszélek, általánosságban beszélek, hát akkor vegyük már fel mi is a kesztyűt, ugyan már engedjük meg mi is magunknak az alpári beszédmódot, és nem is ez a legfontosabb, mert nem egy esztétikai kérdés ez, hanem hogy egyre inkább ráhergelődik arra, hogy ne arról beszéljen, ami politikailag elfogadhatatlan a Fideszben. A tankötelezettség 16 évre szállítása, az elképesztő családpolitikája, amely alapvetően fölülre oszt és az alsó emberek, az alsó osztálybelieket szegényíti el, a társadalmi mobilitás felszámolása, stb. Stb. Hosszan lehetne ezeket sorolni. Nem erről beszél az ellenzéki nyilvánosság, hanem alapvetően pletykákra és félértesülésekre válik, egészen elképesztő mértékben kiélezetté. Szerinted mit lehet tenni a következő 7 hónapban azoknak, tartományaitoknak, felelős állampolgároknak, ellenzéknek és így tovább, akik szeretnék valamilyen módon még megőrizni a közéleti józanságnak abban az értelemben, hogy a politikát, mint politikát kezeljük, ne pedig bulvárinformációk és mindenféle konteos kampányok egyvelegét. Szóval van ebbe bármi reményünk, hogy még tehetünk ezért szerinted bármit is, ha igen, akkor mit? Vagy tudomásul kell venni, hogy a 21. században ez a közpolitika realitása, nem csak Magyarországon, hanem a világban egyáltalán.
Hát én erre azt mondom, hogy lehet, hogy ez ma a realitás, hogy annak tűnik, de mindenképp dolgozni kellene. Tehát mélységesen egyetértek veled. Nem tudom, feliratkoztam már a csatornámra, ideje lenne, mert én azt hiszem, hogy kevésbé bulvárügyekről beszélek, hanem én azt mondom mindig, hogy újra közlő vagyok, a tényfeltárók munkáját mutatom be, a politikai releváns dolgokról beszélek, pont amiket felsoroltál, az oktatás helyzete, az egészségügy, nem tudom, rendszeresen témák nálam, túl a korrupción és túl egyéb, nem tudom, hát van egy csomó formát, most nem is végig, illetve pont az, amit csinálok igazából, és talán a leginkább működő formátum, amit úgy tűnik, hogy nagyon sokan kedvelnek, ez a végig kommentálom mondjuk Orbán Viktor, vagy bárki más megszólalásait, ami aztán végképp nem arról szól, hogy én mit állítok, hanem elmagyarázom, hogy ezt milyen kontextusban kell értelmezni. Tehát amikor mondanak valamit, mondjuk az kicsúszik belőlem néha egy vulgáris megjegyzés, de engedtessék meg, ez egy stílus kérdés, ahogy mondtad, nem egy tartalmi, hogy dögöljen meg, olyat nem mondok, olyat mondok, hogy ezt a kutyafáját egy csúnyában csak nem akarok.
De nem lehet, hogy stratégiailag egyébként megéri, ezektől is megtartóztatod magad annak lehet, érdekében, hogy lehet. Ne adj okot arra.
Figyelj, Marci, hogy... annyit, bocsáss meg, ennyit engedj meg, én 20 nem tudom hány éve vagyok a nyilvánosságban, mindig képviseltem valakit, már ugye valakiket, közösséget, nem tudom, és úgy élvezem, hogy végre elengedhetem magam, és így amik jön, azt kimondom, és ebben nincsen semmi megjátszás, nincsen semmi stratégia, meg nem tudom, kijön belőlem egy bazd meg, akkor kijött belőlem egy bazd meg, ez van. Tehát, hogy nincsen benne olyan, hogy most, és én boldogan fognék kezet, bárkivel a, nem tudom, stúdiómban, hogy ha leül beszélgetni, és ígérem, hogy nem szidnám, soha nem becsmérlek valakit, soha nem állítok olyat, ami ne lenne igaz. Ezért mondom, hogy ennek a terhét, hogy itt Zsoltként elhagzik valaki, én azt elviszem a vállamon, ezt a morális terhet, hogy úristenemben mi lett, de soha nem tennék jogtalant senkivel szemben. Soha nem fogalmaznék meg egy ilyen állítást lejárató szándékkal, ahogy mondom még egyszer, fölhív engem bárki, hogy valamiben hibáztam, tévedtem, így a nyilvánosságot duplázva, triplázva kérek bocsánatot, hogyha éppen az a helyén való, vagy állok bele egy konfliktusba, mint egy ilyen esetben, ahol az a helyén való. Mert nem fogom hagyni azt, hogy a személyes integritásomat ilyen vagy olyan módon rángassák bármilyen politikai célnál fogva. Tehát, hogy mert most az a jó az ellenzéknek. Én abban értek veled mélységesen egyet, hogy a politikának azért alapvetően mégiscsak arról kellene szólni, hogy mi az, ami bennünket, akik mégiscsak megrendelői vagyunk ennek a politikai elitnek, foglalkoztat, vagy kiszolgál.
Teljesen világos, csak az a probléma szerintem, hogyha mondjuk adott esetben a nyomozóügyészség a lehető legprudensebben járna el, a lehető legszabálykövetőbben, jogszerűbben, transzparensebben járna el, és mondjuk azt hozná ki végül, hogy nincs politikus érintett, én szerintem az ország felében ezt nem hinné el. Tehát nincs meg az a közbizalom ebben az intézményben, és ez tragédia, mert jelenleg ugye egy gyanúsítás van. Igazából még megnevezett gyanúsítottak sincsenek, feltételezések vannak, és éppen ezért kérdezem tőled, hogy mit lehet tenni akkor, amikor a közbizalom innyire rotty állapotban van ebben az országban?
El kell küldeni azokat, akik előállították ezt a helyzetet. Tehát a Fidesz kormányzás előtt nem ilyen állapotban volt a közbizalom, ezt mondjuk ki. Tehát, hogy egyszerűen olyan szinten érdekelt benne a Fidesz, úgy tűnik a zavarkeltésben, és ez a fajta politika, ha annak nevezzük, hogy velük nem fog működni, ebben tök igazad van, de erre hoztam a korrupciót példának, hogy ezt ne gondoljuk, hogy majd egyszer csak a nem tudom, Orbán Viktor vezette kormányzat másban lesz érdekelt, mert látjuk, hogy ugyanezt teszi, nem tudom, mondjuk Ukrajna kapcsán, menekültek kapcsán, nem tudom, hogy nem a problémáról beszélünk, ami valós lehet adott esetben, senki nem akar migránsokat behozni, azt gondolom Magyarországra, úristen. De az, hogy a menekültekkel emberségesen bánjunk, az egy alapvető keresztény érték. Azt gondolom, hogy nagyon sokan morálisan azt gondoljuk, hogyha valakinek lebombázták házát, megerőszakolták a családját, kiirtották a másik felét a családjának, akkor azzal azért bánjunk már emberségesen, de ezt úgy mossa egybe a kormányzati propaganda, mint hogyha aki azt mondja, hogy legyünk emberségesek, az el akarná árasztani, nem tudom, most hadd ne ismételjem vissza, mert tényleg már az rossz érzés. Tehát magyarul, és itt elnézést kérek, ez én tényleg nem tudok más mondani, és nem a politikus beszélem, hanem a józan polgár, hogy a NERT el kell küldeni. Utána jöhet bármi ilyen, és ebben megint, bocsánat, nem vagyok Puzsér reklámarca, esküszöm, de az, amit ő elkezdett szervezni, ez a polgári ellenállási mozgalom.
Igen.
Az szól erről igazából, ami egyébként a Milla is volt kicsit a maga nemében, aztán mi elkanyarodtunk, ugye, hogy megpróbáljuk leváltást is segíteni politikai értelemben. Lehet, hogy ez nem hip, vagy hiba volt, vagy mit tudom én.
Most abban nem menjünk bele, az egy messzire.
Nem, világos, csak arra mondom, hogy a Puzsér az a nemzet, vagy mi ez a nemzeti ellenállás mozgalmával gyakorlatilag azt mondja.
Nem, a polgári ellenállás mozgalma.
Puzsér, tényleg.
Nemzeti ellenállás mozgalom az az apátia
nemzetféle Fidesz. Fáradt vagyok, elnézést.
Nem, bocs.
De azt akarom behozni csak, hogy pont arról szól, hogy a civileknek bizony dolguk van a demokráciával, akkor is, amikor nincs választás. Erről szól. Tehát azt a NER-rel ez nem fog menni. De ha elküldtük a NER-t, utána mi jön, azt már vegyük már komolyan, hogy most már felnövünk egy picit, és tudjuk azt, hogy mi az, hogy polgári öntudat, képviseljük magunkat, ott vagyunk, számon kérünk, megrendelünk a politikától, mert mi fizetjük őket.
A megbékélés menetének a jelentőségéről beszéltél, és arról is szükségesek a gesztusok. Azért azt láthattad a különböző nyilatkozataiból a Semminek, hogy erősen meg volt rendülve. Közben egyébként egészen elképesztő dolgokat mondott, tehát az, hogy miniszterelnök helyettesként egyszerűen nem járt még gyermekvédelmi intézményben, az önmagában látlelte a kormányzás minőségének. De mégis, ha ebben az egy vádban az derül neki, hogy semmifajta érintettsége nincs, elférne egy bocsánatkérés tőled az irányába?
Ha vádoltam volna valamivel, persze, hogy elférne. Mondom még egyszer, ugronzsolnám, nem, hogy ilyen volt, hogy vádolnám, csak félreérthetően. És még csak nem is a nyilvánosság számára, mert senki nem gondolta, szerintem a nyilvánosságban az, ő személyesen azt gondolta, hogy ez félreérthető, és azonnal bocsánat. De én Rogán Antaltól is bocsánatot kértem 2014-ben, amikor kiraktam egy fényképet a nem tudom, bécsi cukrászdában a családjával, hogy luxiznak, és valaki felhívta a figyelmet, hogy hát ez most miért lehette valaki Bécsben egy cukrászda, és bocsánat kértem Rogán Antaltól. Bocsánat kértem, nem tudom, most csak másik oldalt, Kunce Gábortól, mert valami félreértés volt, és azonnal bocsánat kérek, amilyen Semmilyen Zsoltot, nincs miért bocsánat kérem, mert nem én mondtam Semmilyen Zsoltot, hanem ő magára húzta, azért kérjen bocsánat ő magától, vagy a Simicskó kérjen bocsánat tőle, vagy bárki, ehhez nincs közöm. Tehát, hogy
ha lenne én közöm... Megállapítani, ki volt az, aki ráhúzta, nyilvánvalóan ő is húzta ezt magára, de azért ott Arató Gergelynek a felszólásában valószínűleg perdöntő jelentőségű volt. Jó, zárás. Nagyon hosszú napnak vagy a végén, és tényleg köszönöm, hogy még ezt bevállaltad, hogy idejössz hozzánk, és majdnem egy órán keresztül beszélsz a mai napról, meg ennek a különböző aspektusaira, és úgyhogy még váradnokozod is kellett, mert ugye előtte volt mesteri interjú, de tényleg köszönöm a türelmed, és tényleg nagyon elismerő vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezt mindig bevállaltad miattunk. Te azzal szoktad kezdeni mindegyik podcastodat, hogy hogy vagy. Egy ilyen nap végén te hogy vagy?
Én remekül tényleg. Tehát, hogy arról biztosítok mindenkit, hogy engem ilyennel nem törnek, meg nem veszik el a kedvem, hanem inkább erőt ad. Pláne, hogy látom, hogy hány embert hát hoz zavarba, vagy hogy mondjam azt, hogy úristen, hol élünk. Tehát az ez tényleg már a legsúlyosabb, legsötétebb rákosista időket idézi. Tehát hogy egy kamu papírral kijönnek egy négy gyerekes apukához, hogy a, nem tudom mivel, nem, igazából azt sem tudom, mivel vádolnak. Tehát erre mondom, hogy ügyvédsek el ehhez. Tehát, szóval, hogy tök jól vagyok, én rendben vagyok. Azt kérem mindenkitől, hogy aki egy kicsit is, hát, hogy mondjam, szolidaritani szeretne, az tényleg vasárnap legyen ott, és ne velem, hanem a gyerekekkel, mert mindenki higgyel, hogy nem áll szentség, nem egy ilyen politikai mondás, hogy tényleg ők a fontosak ebben a történetben, mert azért lássuk be, hogy ami velem történik, az azért van, hogy ne róluk beszéljünk, ne az ő ügyük legyen feltárva, ne az ő problémáikkal foglalkozunk, ne azt nézzük meg, hogy valójában mi az a hálózat, ami úgy tűnik, hogy működik Magyarországon, és most egy ponton elengedem, hogy van-e politikai érintettsége, vagy nem, mert lényegtelen a gyerekek szempontjából, és magasrangú politikusok mit csinálnak, vagy mit nem, mert őket viszik el eladni. Tehát rájuk gondoljunk, amikor vasárnap kijövünk a Kossuth tére 5-re. Ez a fontos szerintem.
Juhász Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál, minden jót neked, és hogyha remélhetőleg holnapi nap folyamán lezárul veled szemben az eljárás, akkor majd annak örülünk, ha nem, akkor hát nyilván folytatjuk a te ügyednek is a követését, de egyébként meg ettől függetlenül azt a bűncselekmény együttest, ami Juhász Péter Pál nevéhez kötődik, és amelyel kapcsolatban sokkal több a kérdés, mint a megválaszolt, mint a megadott válasz, de hát nyilván mi is azon dolgozunk, hogy ez részben ez az arány ez javuljon a megadott válaszoknak a javára. Köszönöm még egyszer, itt voltál, minden jót neked.
Én is nagyon köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet ezen a késő esti órán. Mindenképpen kövessétek a Juhi csatornáit. Ugye, ha beütitek a nevét a YouTube-ra, akkor egyrészt kijön a fő csatornája, illetve van a Juhi podcast is, ami egy külön csatorna, alapvetően beszélgetéseket szokott sugározni, úgyhogy mindkettőt érdemes bekövetni, és ott a tartalmairól első kézből értesülni. Másrészt pedig mindenképpen érdemes nézni a közös dolgokat, ami Lakner Zoltán közpolitikai műsora itt a Partizánon. Ennek most már a második évada indult el. Két hetente szombat délelőttként jelentkezik a műsor a csatornán. Az első adás már megtekinthető, ahol a családpolitika kérdését járja körbe Lakner Zoltán, Szikra Dorottya meghívott szakértővel, illetve a közönséggel. Tehát ez egy olyan formátum, amelyben van közpolitikai beszélgetés, illetve az egykori közgyűlés mintájára egyfajta közösségi feldolgozása is a hallottaknak, illetve a különböző kérdéseknek. Úgyhogy aki szerette korábban a közgyűlést, illetve aki szereti Lakner Zoltán közpolitikai műsorait, annak ez egy kiváló műsorajánlat, úgyhogy mindenképpen nézzetek bele. Közös dolgok Lakner Zoltánnal, ez a címe a műsornak, keressétek itt a Partizánon, és mondom, hamarosan érkezik már a következő adás majd ebből. Holnap reggel pedig érkezik az Angela Merkellel készített interjúnk, a délelőtti órában fog droppolni a csatornán. Ez egy 45 perces interjú, amelyet az ex-kancellárral készíthettem. 45 percünk volt összesen beszélgetni, ő az interjút német nyelven vállalta, úgyhogy én magyarul, ő pedig németül beszélt, a német részeket, vagyis Angela Merkelt, Molnár Piroska fogja majd szinkronizálni, úgyhogy az ő magyar hangjával érkezik majd a kancellár asszony, az ex-kancellár asszony ide a csatornára holnap délelőtt folyamán. Azt is majd nézzétek, kommenteljétek. És annak érdekében, hogy ne maradjatok le róla, hogyha esetleg még nem iratkozhatok volna fel, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és akkor sem Angela Merkelről, sem a további tartalmakról nem maradtok le a továbbiakban. Ha kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Amúgy pedig, hogyha szeretnétek, hogy továbbra is ilyen tartalmakat elő tudjunk állítani, akkor a leírásban található lehetőségeken keresztül tudtok támogatást biztosítani a csatorna számára. Ezt előre is köszönöm. Még egyszer munkatársai nevében köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.